Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Délutánra elérte a sziget közt az árhullám, Mosonmagyaróvárnál a Lajtán harmadfokú árvízvédelmi készültség lépett életbe. Győrben árvízvédelmi mobilgátat építettek a Dunakapu téren, Gönyün pedig a lakosság segítségét kérte a polgármester a homokzsákok töltésében. A rendkívüli időjárási helyzet és az árvíz miatt minden nemzetközi kötelezettségét elhalasztja a miniszterelnök. Orbán Viktor egyeztetést folytatott Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, megállapodtak abban, hogy a védekezés legkritikusabb napjaiban folyamatosan kapcsolatban maradnak, a kormányfő pedig rendszeresen tájékoztatja az államfőt az állami szervek által elvégzett munkáról, illetve a szükséges intézkedésekről. A vízügy igényei szerint 1000 katona azonnal bevethető az árvízi védekezésben, 24 órán belül pedig 4000 mozgósítható, mondta el a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátette, ezt a számot a területvédelmi tartalékosok bevonásával folyamatosan emelni tudják. Az árvízi helyzet ellenére zavartalan a vasúti, illetve a távolsági busz közlekedés az országban, jelentette ki a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt is mondta azonban, indulás előtt érdemes tájékozódni. Magyarország az Európai Unió tanácsának soros elnökeként aktiválta az uniós integrált válságelhárítási mechanizmust a Közép-Európában tapasztalható árvízhelyzet miatt, jelentette be a Facebookon Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Ez lehetővé teszi, hogy az árvízhelyzettel különösen súlyosan érintett tagállamok koordinálják a védekezési feladatokat, és meghatározzák, hogy az EU hogyan tudja őket a leghatékonyabban segíteni. A koordinációs központ már reggel ülésezik. Katasztrófa állapotot hirdet az áradások miatt Lengyelország, közölte a miniszterelnök. Donald Tusk ismertetése szerint ez nagyobb kontrollt biztosít a kormánynak, a katasztrófa hatásainak leküzdésére és megoldására, ami bizonyos szabadságjogok korlátozásával járhat. A rendelet azt is lehetővé teszi a kormány számára, hogy az Európai Unió RescEU mechanizmusán keresztül pénzt és forrásokat mozgósítson, többek között helikoptereket, mobilkórházat, a közlekedést és az energiaellátás segítő lehetőségeket is igénybe vegyen. Közben Ukrajna felajánlotta, hogy 100 katasztrófavédelmi szakembert küld Lengyelországba, hogy segítsenek felszámolni az országban pusztító árvizek következményeit. Hasonló felajánlást tettek hazánknak, Romániának, Moldovának, Szlovákiának és Ausztriának is. A napokban Ausztriában már többen életüket vesztették a tomboló hóviharban, Obertauernben egy szlovén férfi, Tirolban pedig egy idős túrázót temetett maga alá lavina. 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Románia keleti részét, közölte a Román Országos Földtani Intézet. Bulgáriában, Moldovában és Ukrajnában is érezni lehetett a rengést. Csak a saját nemzeti kultúrájukat, hagyományaikat, értékrendjüket őrző erős tagállamok együttműködéséből lehet egy erős Európai Unió, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke Podgoricában. Kövér László rámutatott, Magyarország az egyik legelkötelezettebb támogatója a dél-kelet-európai országok uniós csatlakozásának. Andrija Mandić, a montenegrói parlament elnöke arra emlékeztetett, Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki posztját, ami fontos lehet az uniós tagságra váró Montenegró számára. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének apropóján Alekszej Lihacsov Rosszatom vezérigazgatóval találkozott a külgazdasági és külügyminiszter, hogy áttekintsék a paksi beruházás állását. Szijjártó Péter szerint jó hír, hogy a talajelőkészítési munkák gyorsan haladnak. A közgyűlésen a tárcavezető szólt arról, a paksi atomerőmű bővítése kiváló példa arra, hogy a nukleáris együttműködés visszahozhatná a józan észt, a racionalitást és a békés egymás mellett élés reményét a nemzetközi politikába. A beruházáson az oroszok mellett ugyanis német, francia, svájci, amerikai és más nemzetiségű beszállítók és partnerek is dolgoznak. 469 kis település nyert el forrást önkormányzati tulajdonú utak, hidak, járdák és kerékpárutak fejlesztésére a Magyar Falu programban, ismertette a modern települések fejlesztését felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondása szerint az idén július közepén lejárt pályázatot 5 milliárd forinttal hirdették meg. Egy-egy önkormányzat legfeljebb 45 millió, még járdafelújításra maximum 10 millió forintot lehetett igényelni. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata fokozott ellenőrzést hirdetett erre a hétre, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint motorosoknál a bukós isak használatát vizsgálják. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz felettünk az ég a folytatásban, több-kevesebb napsütéssel, elszórtan még előfordulhat eső, zápor, hajnalban pára, ködfoltok alakulhatnak ki, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A nyári időszak után nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A nyár előtt már ebben az évben is az ima élettel foglalkoztam, hiszen a Szent Atya meghirdette az imádságnak az évét felkészülve a Szent Évre, de ebben a tanévben is, ez pedig Érsek Atya hirdette meg, az iskolákban a fő jelmondata, motto, ez a Venite Adoremus Dominum, vagyis jöjjetek, imádjuk, vagy dicsérjük az Urat. És az imádság úgy központi helyen van. Már beszéltem ima módszerekről, sokféle dologról. Én ezt a témát szeretném folytatni, nem csak én ima módszereket úgy közvetíteni, hanem magának, az imának a lényegét és a lelkiségét is úgy még mélyebbre ásva, és itt megtalálni azt, hogy el tudjuk helyezni jobban az életünkben magát az imádságot. Ezt a témát szeretném továbbvinni, és talán ilyen lerágott csontnak tűnik, azonban talán azt a kettősséget mi is megérezhetjük magunkban, persze személye válogatja, hogy egyrészt vannak nagyon szép mondások, szentek, idézetek, a szentekről az imádság milyen, vagy akár ott van Viennei Szent János, hogy olyan, mint két gyertyának a lángja, ami összeolvad, nagyon szép képek, sokszor a gyakorlatban pedig azt éljük meg, hogy imádkozni kell, elkezdtem, utána elkalandoztam, belealudtam, csengettek, jött valaki, nem hagynak békén, megyek tovább, este is megyek, sok a munkám, hú, még nem imádkoztam, még ezt sem mondtam el, és a valóságban pedig úgy teljesen másnak tűnik. És ilyenkor mondhatjuk is azt, hogy persze könnyű volt Avirai Nagy Szent Teréznek, hiszen hát ő szerzetes nővér, neki hát főállásban ez a dolga, hogy imádkozzon, de akinek családja van, meg ennyi problémája, meg ilyen sok minden a mai világban, hát hol tud az úgy imádkozni? És innentől kezdve talán sokan el is engedik azt, hogy úgymond minőségi módon tudják imádkozni, arról nem is beszélve, hogy most mi számít minőségi imának. Vagy egy világi embernek, egy apának, anyának mennyit kell imádkozni, hol van ez megírva. Mi az imának a lényege vagy a hossza? Sokszor mondják azt is, hogy imádkoztak, hogy az imádság érvényes volt-e. Hát mondom, csak a buszjegy érvényes, de az imádságra ezt nem lehet mondani, hogy érvényes az imádság, hanem legfeljebb nem annyira gyümölcsöző, mert nem tudtam ott lenni, de mindenképpen a szándék ott van, és az Istennel beszélgettem. Hát ez a rövid bevezető, és szeretném most felépíteni a témát, de újra olyan mély alapot ásni, és hát nem én ásom az alapot, hanem maga az Isten ásta, én csak szeretném ezt úgy jobban megvilágítani, hogy el tudjuk helyezni az ima életünket. Amikor beszélek, én mindig általánosságban beszélek, vagyis, hogy valakire igaz, valakire nem, valakire félig igaz, valakire félig nem, és ilyen elmélkedésnél mindig az az alapszabály, hogy hallok különböző megközelítéseket, kérdéseket, és megnézem, hogy én ezzel hogy vagyok. Nem azt, hogy ez nem is igaz, rám ez nem így érvényes. Rám valamennyi van belőle, tehát érzem a problémát, de ez különben nem probléma számomra. Tehát, hogy az elhangzott gondolatokat a saját életemre, ima életemre alkalmazom, és akkor tudok tovább indulni, hogy mi a következő lépés, vagy merre kell haladnom az életemben. Ott szeretném kezdeni, hogy érdemes megnézni azt, hogy az imádság az életünkben hogyan van jelen. És persze, amikor ezt a műsort hallgatják emberek, vannak idősek, akik sokat imádkoznak. Még éjszaka is, mert vagy imádkozni akarnak, vagy nem tudnak aludni, vagy fáj valamiük, és fenn kell maradni a betegség miatt, sokféle dolog miatt, ők például nagyon sokat imádkoznak. Egy fiatal ilyenkor már fáradt, szeretne aludni, de még jó lenne egy kicsit tévét nézni, vagy egy filmet, vagy mobiltelefon, vagy bármit, az meg elveszi az időt, teljesen másképp éli meg ugyanezt a valóságot. De ez a valóság sokszor hogy szerepel, hogy van az életem, és hogy közben elmondok imákat. Jobb esetben van reggeli, estéma, valakinek délbe is, de még itt vannak az étkezés előtti, utána imádságok, aki imádkozza, vagy van, aki nem. De hogy vannak úgymond betéve ilyen blokkok a napomba, ahol én imádkozom, elmondom az imáimat. És persze dolgozni kell, munkahely, gyerekek, család, készülni, nem lehet mindig ott ülni és mondani a rózsafűzét, nem is kell. De hogy van a jelen az életemben ez a blokk, ez hogyan van jelen? Mennyire szerves része az életemnek, vagy így mondom, hogy mennyire életidegen? Mennyire a valóságról szól? Már említettem többször is, szeretem is elmesélni ezt a kis történetet, hogy valóban meghívtak így főleg felnőtteknek ilyen lekció divinás lelki gyakorlatra, és a plébános atya este behívotta a bérmálkozási előkészítőre, és hát kérdeztem a gyerekeket, hogy ki hogyan szokott imádkozni, vagy mit szokott. És akkor szépen, elég sokan voltak, hála Istennek, szépen sorba mentek, hogy ki mit szokott imádkozni, és mellettem ott ilyen kisfiú is mondta, hogy én egy mi atyánkot szoktam elimádkozni, de azt se tudom, hogy az mire jó. És utána persze megmosolyogtam, de sokszor eszembe van ez a gondolat, hogy amikor valaki elmond egy mi atyánkat, üdvözlégy Máriát, az tulajdonképpen az most mire jó? Talán furcsa ez a kérdés, meg az, hogy papként teszem fel, persze kicsit úgy próbálok kihívást is adni a kedves rádióhallgatóknak, de hogy az mire jó? Nekem van rá szükségem, vagy a mennyi atya megnyugszik tőle, hogyha látja, hogy az ő fia, konkrétan én, elmondtam egy imádságot, lehet, hogy megnyugszik, lehet, hogy azt mondja, hogy na hát ez a minimum. Azért jó lett volna többet imádkozni, de határeset, vagyis nem haragszik rám annyira. Mire jó egy mi atyánk imádság? Mire jó egy üdvözlégy Mária? Vagy akár lehetne mondani, hogy a többi imát is. Kinek jó ez? A mennyi atyának, Szűz Máriának, vagy nekem jó? Hogyha nekem nem jó, és még nem imádkozok, akkor meg miért bűn? Hiszen ha van igényem, elmondom, ha nincs igényem, nem mondom el, az Istennek úgy is mindegy, hiszen ő tökéletesen boldog, én meg majd kitalálom, hogy mit akarok. Most ilyen eszmefuttatásokat, ilyen szálakat felragadok, és közben így próbálom megragadni, és megint annak a fényében, hogy a mélyre evezni az ima életünkben. Elmondtam egy mi atyánkot, hogy az mire jó. Vagy például sokszor, hogyha belegondolunk, hogy mit is imádkozunk mi a mi atyánkban. A megszólítás még az, hogy a mi atyánk, mi az úgy csak-csak. Bár ott is ott van, hogy a mi. És hogy mi mindannyian testvérek vagyunk, és talán van néhány ember, akit nem szívesen tekintünk testvérünknek, hanem úgy kiközösítenénk. Mint a tékozdó fiú testvére, mondja az apának, ez a te fiad, nem az én testvérem, az a tied, nekem semmi közöm hozzá, az ilyen alakokhoz, mint a te fiad. Hogy én más vagyok, mint ha más családból származnék. Vagy például szenteltessék meg a te neved. Közben dolgozok, ezt kell elintézni, azt kell bankba, okmányirodába, a szülő értekezlet, ez kell, az kell, és most szenteltessék meg a te neved. Édes Isten, mit kezdjek én most ezzel a mondattal? Van nekem elég baj, mit szenteljek én meg? És időnként úgy tűnhet, hogy egyes mondatok, lehet, hogy sokszor nem is értjük pontosan, hogy mit jelent, de olyan idegenen cseng az életünkben, és hogy most ezt hogy helyezzem el, a szülő értekezlet, az okmányiroda, meg a könyvek vásárlása, meg sok mindennek az elintézése, meg hogy húzzuk ki a hónap végéig, az anyagi gondok, hol van te szenteltessék meg a te neved. És utána jön a hét kérdés, a kérés a mi atyánkban, és utána elmondom, de talán végsem gondolom, hogy mit imádkozom. És megint a kérdés, hogy ez most mire volt jó. nem akarom tovább úgy feszíteni ugye az idegeket, hanem szeretnék mindenképpen tovább lépni, csak időnként érdemes feltenni magunknak ilyen mélyen szántó kérdéseket, amik sokszor kellemetlenek is lehetnek, vagy nem tudunk rá válaszolni, vagy mondjuk, hogy nem szívesen válaszolunk, azért, mert kellemetlen. És hogy most mit mondjak én erre? Vagy valaki azt tudja döbben rá, hogy hát elmondom, mert így neveltek, meg főleg, ha baj van, akkor mindenképpen kérem az Istent, nem úgy békeidőszakban, hát elmondogatom én meg, hát az Isten biztos szeret, meg hát ez hozzátartozik, meg így neveltek, meg a szüleim is imádságos emberek voltak, de hogy számomra mit jelent, nem mindenki tudja úgy elhelyezni, mert időnként ezek az ima szövegek életidegennek tűnnek. Van az életem, a gyakorlati élet, a maga problémáival, kihívásaival, és van egy nagyon szép, úgymond szenteskedő szöveg, ezt idézőjelbe teszem, és utána ezzel most mit tudok kezdeni, hogyan tudom továbbvinni. Most kicsit hallgassunk zenét így a bevezető mondatok után, és utána szeretném továbbvinni, tovább mélyíteni, amit Jézus nem csak Péter apostolnak mond, hanem nekünk is, ez a dukin altum, evezz a mélyre. Itt a mélység nem csak azt jelenti, hogy sokat, hanem lemenni a mélyre, megnézni a legmélyebb motivumokat, újra elhelyezni az imádságot az életemben, annak a szerepét, a lényegét, a gyökerét, a célját, újra értelmezni, hogy nem csak, hogy most mást mondok, vagy többet imádkozom-e, nem ezen van a hangsúly önmagában, hanem azon, hogy a gyökerei a helyén legyenek, és hogy megéljem azt, amire az Isten adta ezt nekünk ajándékul, hogy mit is jelent az imádság.
Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, sanctifice tu noven tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis levita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Kedves rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán az ima életnek a lényegéről elmélkedünk, annak a mélységéről és gyökereiről. És hát tovább folytatom a gondolatmenetet, az elmélkedést, hogy mi is az imádság. Elmondunk imákat, valamiket mondunk, legtöbbször kérünk, vannak megszokott imádságok, valaki például gyermekkorában megtanult szép imákat, utána ezek tényleg valóban szépek és kedvesek, de valakinek megmarad egész életébe. Önmagában ez nem rossz, csak az a félő, hogy ez az Istennel való kapcsolat úgy megreked, hogy más szinten kerül, ilyen gyermeki szinten marad, az viszont már rossz. Tehát nem az imádsága van baj, vagy annak a szövegével, hanem hogy úgy lelkileg is olyan gyermekszinten maradok, és nem tudok növekedni. Amikor az imát nézzük, és most induljunk ki az emberi tapasztalatból, hiszen az emberségnek lényegi része a kommunikáció, ami nem csak azt jelenti, hogy emberekkel beszélgetünk, valamilyen információt átadunk egymásnak, hanem már gyermekkorban, és itt nem csak szöveges üzenetekről van szó, hanem a nonverbális, az érintés, minden rezdülése, hogy két személy egymás ilyen szempontból megérinti, már akár az anya mélyben, a gyermek és az édesanya közötti kapcsolat, a szülés után, ott még nem is a szavakat döntőek, hanem maga az érintés, az ölelés, a táplálás. Ez is egyfajta kommunikáció, és itt nem csak egyszerűen megbeszélésről van szó, hogy kisfi a méhes, hogy hát akkor együnk valamit, hanem itt a személyiség fejlődésről. Valaki ez a szeretet kapcsolatban kezd el növekedni, egyáltalán ebben a kapcsolatban marad életben. Ebben a kapcsolatban fogan, életben marad, növekszik. Itt alakul ki az ősbizalom, itt alakul ki az életérzése, itt alakul ki, hogy hogyan tud növekedni, a személyisége hogyan fog növekedni, vagy már korán sérül, és utána ezzel nagyon sok baj lesz, és rengeteg konfliktus meg szenvedést fog okozni. Vagyis a fejlődésről van szó, az életünk lényegéről, a növekedésről, az életről, az életben maradásról. És ha így nézzük, akár itt már az anya mélyben a gyermeknek az életét, vagy akár a születés után, itt egy nagyon mély szimbiózisról van szó, hogy az anya és a gyermeke, ahogy egymás szinte részesei egymás életének, és a gyermekét nem tud élni az anya nélkül. A gyermek ebben a szoros kapcsolatban tud növekedni, kiteljesedni, és persze a kapcsolat megváltozik. Egyfajta távolságtartás ott lesz, a gyermek már el tud menni, utána már óvodába egy napra is elmegy otthonról, de ez megmarad, ez a szeretett kapcsolat az anya felé és az édesapa felé, nagyszülők felé, testvérek felé, mindnek más az íze, de mindegyik meghatározó. Tehát egy kapcsolat nem csak arról szól, hogy valamit megbeszélünk, a kommunikáció, hanem az, hogy egymást szeretjük, és ez a szeretet, ez mindig életadó. Akkor is, amikor befogadom, meg persze akkor is, amikor ezt én adom valakinek. És ha így nézzük az emberi fejlődést, hogy valaki hogyan fejlődik, és például a család jó, az apának és az anyának úgymond nagyon pozitív az életérzése. Ilyen derűs, megelégedett emberek, persze vannak problémák, de alapvetően derűs, megelégedett, boldog emberek szeretik egymást. A gyermek ebben az életérzésben fogan, ebben növekszik, kialakul az ősbizalom, ő is egy boldog, kiegyensúlyozott gyermek lesz, és így kezd növekedni, és az egész életét meghatározza, hogy ő ebben a ideálisnak mondható szeretett kapcsolatban növekedett. Ha másik oldalról nézzük, például vegyünk egy olyan családot, ahol valaki mindig ott a veszekedést, mit amin az apa iszik, az anya ideges, veszekednek állandóan. A gyermek úgy érzékeli, hogy ilyen háborús övezetre érkezett meg. Persze itt még nem végig gondolja, hanem mint életérzés, mint ilyen zsigeri szinten való életérzés, és akkor elkezd szorongani, ott a bizalmatlanság, kötődésben való nehézségek, tehát magyarul sok sebet okoz, vagy a latin szó az a defektus, hiányok keletkeznek, a szeretetnek a hiánya, de ez nem csak olyan hiány, amit utána gyorsan be is lehet pótolni, hanem olyan hiány, ami a személyiséget, persze, hogy milyen hosszú távon éri ezt, tehát több mindentől függ, egyszerűen fogalmazok, ezek a hiányok hosszú távon nem csak hiányt jelentenek, hanem a személyiségnek valamilyen szintű eltorzulását és deformálódását is. Tehát nem csak hiányokról van szó, hanem növekedésről, személy érésről, érettségről, vagy annak az elakadásáról, vagy ilyen súlyos elakadásáról, amikor valaki ezt nem kapja meg, és ezért nagyon, nagyon meglátszik az életén, és sajnos azt hiszem, hogy egyre több az ilyen sérült ember. Ezt azért hoztam fel példaként, hogy láthatjuk azt, hogy kinek milyen a kapcsolata szeretteivel, szüleivel, alapvetően meghatároz az egész életét. Persze később még sok minden lehet változtatni, nem vagyunk determinálva, de az eléggé meg tudja határozni ezek a szülői attitűdök, hogy hogyan tudok nevelkedni, vagy milyen lesz az életérzésem, milyen lesz az önképem, hogyan tudok növekedni, a szülők hogyan támogatnak, vagy ki tudja, milyen sebek érnek. És itt látható, hogy itt tulajdonképpen halálos komoly dolgokról van szó. Hogy ki vagyok én az életem értelméről, a szeretet tapasztalatról, arról, hogy engem hogyan szeretnek, én hogyan tudok szeretni, mit értek a szeretet alatt, van-e igazi mély szeretet tapasztalatom, vagy van valami, de pontosan nem is tudom, hogy mi az, vagy nem tudom elhelyezni, tehát sok alapvető kérdés eljön. És ezt azért hoztam fel példaként, hogy amikor az imádságra nézünk, és ugyanolyan kommunikáció, mint emberekkel, persze úgy veszük, nem ugyanolyan, de mindenképpen személyről van szó, az én személyem is az Istennek a személye. A személyek beszélgetnek, találkoznak, akár szöveges üzenetben, akár érintésben. Itt persze az Isten nem a bőrünket érinti meg, hanem a lelkünket érinti meg, az ő örömével, de lehet, hogy akár a bűntudattal is, hogy arra indít, hogy bánja meg a bűneimet, de az Isten is tud érinteni. Legfőképpen nem fizikailag, de a lelket mélyen megtudja, és időnként meg is érinti. Tehát az Istennel való kapcsolatban is van egyfajta kapcsolat, kommunikáció, életérzés, és hát mivel az Isten maga a szeretet, sokszor legmélyebben a szeretetet az Istentől lehet megtapasztalni. Ha most innen közelítjük meg egy embernek a személyiségét, akkor például van egy emberi szint, ahol valaki mondjuk jól működik, vagy a család is jól működő, és nagyjából ideálisnak tekinthető, ahogyan szeretik egymást. Azonban egy külön kategória, és a kettő egybefonódik azért, hogy az Istennel hogyan élem meg ezt a kapcsolatot. És amikor azt mondjuk, hogy az Isten atya, akkor én azért mennyi atyámmal vagyok kapcsolatban. Tehát nem, hogy vannak az emberi kapcsolataim, meg ilyen ráadás, úgy haba tortán, még esetleg van valamilyen szellem, istenség, vagy nem tudom ki ott a mennyországban, és hogyha van kedvem, még vele is valamit tárgyalok, vagy kérek tőle valamit, vagy elmondok nekik imákat, ami sokszor mondókának tűnik, hanem ő az én teremtőm. Én az övé vagyok. Ő az, aki engem teremtett, persze a szüleimet is, ő a szeretet, minden szeretetnek a forrása, bárki szeret engem az emberek közül, az Isten adta neki ezt a képességet, hogy tudjanak szeretni, de az atya, ő az, aki engem üdvözít, aki elvezet a mennyországba, aki örökké velem akar lenni. Tehát nem csak egy olyan személy, hogyha megismerem, ha nem, hanem az életemet a legmélyebben meghatározó személy, teremtőm, megváltómról és az én üdvözítőmről van szó. És hogy milyen a vele való kapcsolatom, tulajdonképpen ezt nagyban meghatározza, hogy hogyan szoktunk mi beszélgetni, vagyis hogy milyen az én ima életem. És már most mondom, hogy itt az imádságok, azoknak eszköz jellege van. Tehát nem önmagában az ima a lényeg, hanem egy eszköze annak, amiből sokféle forma van, hogy milyen imamódok vannak, hanem egy olyan eszköz, ami által egy személye, aki maga az Isten, egy személyes szeretet kapcsolat alakul ki, és azt tudjuk mélyíteni. És innentől kezdve megérkeztünk az imádságnak a lényegéhez, hogy az Istennel szeretett kapcsolatban lenni. Beszélgetni, szólni hozzá, hálát adni, dicsőíteni, vagy például a szemlélődésben egyszerűen csak lenni. Amikor vele vagyok, nem kell mondani semmit, engedem, hogy megérintse a lelkemet, ezek sokszor nem látványosak, hanem mégis valami mély hit ott él bennem, egyfajta bizonyosság, hogy az Isten van és szeret. Nem járt ez semmi nagy élménnyel, hanem ez a bizonyosságnak az érzése is öröme. De például az Isten megérintett például úgy is, hogy érzem az ő szeretetét, és ilyen mélyen meghatódom, akármit tudok zokogni is, amikor az Isten ilyen mélyen megérint engemet. Sokféle módon megérint, vagy csak egyszerűen belső békét ad és örömet. Ez is szeretett tapasztalat, ha sokan nem is nevezik annak. Leülök, az Istennel vagyok, nem történik semmi, úgymond haszontalanul megy az idő emberi szempontból, mégis a helyemen vagyok, békesség van bennem, az Istennel vagyok, érzem azt, hogy örül nekem, gyönyörködik bennem, és egyszerűen jó vele, és így megy el mondjuk egy fél óra. Nem történt semmi nagy dolog, mi nem is mondtunk egymásnak semmit, de mégis egy nagyon mély, bensőséges együttlét volt közöttünk. És az imának ez is egy formája, meg nagyon fontos formája, mert ez úgymond érzelmi vagy zsigeri szinten is közelebb is az Istenhez, tehát nem csak az értelmem dolgozik, hanem az szívem, az érzelmeim és az egész lényem benne van ebben az imádságban, és hagyom, hogy az Úr megérintsen engem. És itt látható, hogy kapcsolatról van szó, és tulajdonképpen most jön a következő kérdés, hogy ennek mélysége van, ami mivel élő, mindenki, aki szeret, a szeretet az mindig élő valóság. Ha ezt jól gyakoroljuk, akkor ennek növekednie kell, ha nem jól, akkor meg megáll, vagy ilyen regresszióin visszafejlődik. És amikor az Istennel vagyok én ilyen kapcsolatban, imádság ott van, mint eszköz, akkor fontos, hogy ilyen gyümölcsei legyenek, hogy egyre jobban bízok az Istenben. Persze valamikor áldozattal jár, de sokszor örömet találom abban, ahogyan vele tudok lenni, meg tudok imádkozni. És hiszek az imának a valóságában, és hiszek ennek az erejében. És hogy nem sajnálom rá az időt, azért, mert az életemnek a legfontosabb részét, a méltóságomat élem meg, és ennél nagyobb dolog nincs a világon, mint az én teremtőmmel lenni. És ez olyan maga az imádság, hogy ilyenkor a helyemen vagyok. Tulajdonképpen vannak ezeken a műszereken is, meg telefonokon, ugye a gyári beállítás, és az imádság olyan, mint a gyári beállítás, visszatérek a gyökerekhez, aki engem teremtett, megváltott és üdvözít, és vele vagyok. És az én lényegem a személyemnek, hogy az Isten megteremtett, én az övé vagyok, az ő gyermeke, és ő akarja, hogy kapcsolatban legyünk egymással, ami még itt a földön, még ilyen tükörben és homályosan történik, a mennyországban viszont szírről szírre. Tehát ez az én legmélyebb lényegem, akinek az Isten megteremtett, meg a vele való kapcsolat. És innentől kezdve már teljesen más dimenzióba kerül az ima életünk, nem csak egy valami, amit el kell mondani, mert ha nem, akkor bűn, vagy kérek valamit, mert most baj van, és persze ezek is fontosak, hanem az életem értelméről szól, és azzal beszélgetek, aki engem végtelenül szeret, és aki teremtett, meg hogy örökké vele leszek a mennyek országában. Tehát nem csak akivel időlegesen találkozok, és ha nem ismertem meg, hát Istenem, nem ismertem meg, úgysem sokat találkoztunk, hanem akivel örökké együtt leszek a mennyek országában, és persze a találkozásra már itt a földi életemben készülök. Most megint tartsunk egy kis csendet, és most így nézzünk rá a saját ima életünkre. Hogy ezt a mélységet látom-e, hogy önmagában az Istennel vagyok, és hogy most mit éreztem, mit nem éreztem, most ilyen szempontból nincs jelentősége, egyszerűen, hogy vele vagyok, ez a méltóságomnak a csúcsa, az életem legmélyebb értelmének a megélése. Most így tekintsünk rá az imádságra, és mondom, most nem minősítve azt, hogy most örültem neki, nem örültem neki, hanem maga a tény. Az létemnek a csúcsát élem meg, amikor én imádkozom.
Thank you. és lángul a fény, messze űz bánatot halált, s dúdolja egy új nap hajnalát. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked.
Kedves rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán az ima élet mélységével foglalkozunk. Nem magával az ima módokkal, hanem elhelyezni az életünkben, a méltóságunkban, és látni azt, hogy milyen óriási ajándék az, amit az Istentől kaptunk. A katolikus egyház katekizmusa is az utolsó részben az imádságról beszél, ez a címe, az imádság a keresztény életben. A 2558. ponttól. És amikor az első kérdés, hogy mi az imádság, és az első válasz, amit a katekézis kifejt, az imádság az az Istennek az ajándéka. Az Isten adja nekünk ajándékba, azért, hogy az ajándék gazdagabbá tegyen bennünket, és amit mondtam is, hogy megéljük a méltóságunkat. Ismerjük a szamariai asszonynak a történetét, amikor az Jézus vizet kér az asszonytól, és utána az asszony ezt vissza akarja utasítani, hiszen tudja, hogy egy zsidó ember nem állhat szóba egy szamaritánussal, pláne meg egy asszonyal, aki még ráadásul bűnös is. De Jézus azt mondja, ha ismernéd Isten ajándékát, és aki mondja azt, hogy adj innom, ha ismernéd Isten ajándékát. Most ezt az imádságra szeretném alkalmazni, ezt az ismernéd Isten ajándékát, hogy ismerni azt, hogy ő mit akar neked adni az imádság eszközén keresztül, akkor te kérnéd őt, és nem csak, hogy most ezt meg aztban segítsen az Isten, hanem ezt az ajándékot a maga örömével és a maga teljességével. Persze ez egy más kép, de sok fiatal mennyi mindent meg tudna azért tenni, hogy valaki, nem tudom, híres emberrel, rockstárral, valakivel találkozzon, vagy megérintse a ruháját, vagy bármit, és hát persze érthető meg, hogy most miért ez a rajongás, ragaszkodás, emberi szinten igen, azonban, hogy az Isten, aki velünk találkozni akar, hogy az milyen ajándék lehet, hogy vele találkozni, és hogy vele lenni. Magával az élő Istennel, aki öröktől fogva van, aki személy, aki maga a teljes megvalósultság, mely a filozófia nyelvén fogalmazva, aki maga a szeretet, az irgalmasság és a jóság. Hogy ezzel a személlyel találkozni, és a találkozásnak az ajándékát akarja nekünk adni, tehát, hogy ő az, aki ad, ő az, aki ajándékoz, ő az, aki nekünk nagy gazdagságot akar adni, már a lelkéletben, és a mi részünk az ima, hogy én ezt az ajándékot elfogadom, és válaszolok rá. Nem azért, mert illik, hanem szeretetből én akarok rá válaszolni. Érdemes újra modellezni az ima életünket is, hogy úgy más kontextusba kerülni. Tehát ezeket, és ezért is beszélek ezekről a dolgokról, hogy elmondunk imákat, abból úgy bele tudunk fásolni időnként. De újra elmélyítjük azt, hogy miről is szól az. Vagy például elképzelem azt is, ez is lehet önmagában egy imádság is például, hogy elképzelem azt, hogy most bezárom az ajtót, most egyedül vagyok, és elképzelem, hogy az Úr eljött hozzám, itt van velem, személyesen velem, most csak velem, azért, hogy önmagával megajándékozzon engem, és az imában együtt legyünk. Vagyis ajándékot hoz, nem valamit, nem csokit, meg ilyen dolgokat, hanem saját magát, és személyesen eljön hozzám, velem akar lenni, velem akar beszélgetni, vagy csak egyszerűen lelkileg együtt lenni, nézzük egymást, és persze ez majd megvalósul majd a halálom után a mennyországban, amikor már szélről szíre látom őt. És ezt ilyen ünnepiesen fogadom el, hogy kérdezik mondjuk valaki, hogy kit válsz, és hogy a mennyi atya meglátogat engem, 3 órakor bezárom az ajtót, és akkor fogunk találkozni az én szobában, de akkor nem engedek be senki, telefon kihúzom, hogy ne zavarjon senki. Az én uram meglátogat engem, és nekem az a legnagyobb ajándék a megtiszteltetés, és most együtt leszünk egy fél óráig, és nincs nagy külön program, hogy most valamilyen megszorítások lennének, vagy ilyen kötött programok, imádságok, azonban mégis együtt vagyunk, és persze az Úr velem marad, csak hát én megyek tovább, teszem a dolgaimat, mind amire szükségem van. Azt is elképzelni, és ez mind igaz, amit most mondok, ez nem csak elképzelés, hanem az a valóság is, sőt a valóság sokkal mélyebb ennél. Vagy például elképzelem azt a valóságot is, hogy emberek mondanak rólam ilyet is, meg olyat is. Mert magamról mondok ilyet is, meg olyat is, meg sokszor nem tudom magamat elfogadni, ez elég sok szenvedést tud okozni. És elképzelem, hogy ott vagyok az Úr színe előtt. Most nincs is ott senki más, csak mi vagyunk ketten. És egyszerűen, hogy az Úr szól hozzám, és szentírási szavak, és tulajdonképpen ezeket nekem is mondja, hogy drága vagy a szememben, becses vagy nekem és szeretlek, vagy te vagy az én szeretett fiam, szeretett lányom, akiben kedvem telik. És hogy ezt mondja nekem az Isten, és hogy a méltóságomat élem meg, hogy én a teremtőmmel beszélek, ez az életemnek a csúcsa. Ennél nagyobb nincsen. És hogy vele vagyok, hallom az ő szeretetét, az ő szavait, és ezek szentírási mondatok, amit most az Úr nekem mond konkrétan, és egyszerűen ebben az állapotban vagyok. És még lehet, hogy ezt, amit most teszek, nem is hívom imádságnak, azért, mert most nem valamit elmondok, hanem egyszerűen fogadom ezt a vendéget, aki velem van, és aki elmondja, hogy mennyire szeret engem, én ezt befogadom, és együtt vagyok, és királynak, királynőnek érzem magam, mert az Istennek nem véleménye van, hanem ő az igazságot mondja rólam, ezért fontos, hogy én ezt el is higgyem, amit ő mond nekem. És ezt a méltóságban elképzelem magamat, és talán furcsa lesz, mert húznám magam lefelé. Áj, egy kis senki vagyok, nem is vagyok okos, meg szép, meg már idős is vagyok, meg nem úgy tudok dolgozni, meg amúgy sem voltam soha olyan nagy ember. Jönnek ezek a lehúzó gondolatok, de az Isten nem így lát engemet. És elkezdem gyakorlatilag, csak egyszer az ő színe előtt állok, és az ő szemével kezdem magamat nézni, és ide segítenek a szentírási mondatok, tehát nem nekem kell kitalálni, hanem ez benne van a kinyilatkoztatásban, hogy az Úr hogyan néz rám, mit mond nekem, és hogy hogyan szeret. Tehát ezek a szentírás, meg az egyház tanítása is persze, de így elkezdem magamat nézni, és így leszek 15-20 percig, és hogy lehet, hogy ezt nem is nevezem imának, mert most nem mondtam el valamiből valamennyit, hanem egyszerűen csak együtt voltunk, és próbáltam befogadni, meg is szenvedtem vele, hogy ő hogyan tekint rám, meg hogy mennyire szeret engem. És itt már látszik, hogy kapcsolatban vagyunk egymással. Itt nem valaminek kell történnie, hanem visszamegyek ahhoz, vagy odafigyelek arra, aki engem teremtett, aki pontosan tudja, hogy én ki vagyok, és az ő szemével kezdem el magamat nézni, mert ahogy a magamat nézem, hogy emberek rám néznek, a sok sebet meg torzulást hoz bennem létre, ezért visszamegyek a gyökerekhez, az Úrhoz, hogy ő hogyan néz rám. Engedem, hogy ezt befogadjam, és utána ezt adom majd tovább az embereknek is. Ez egy nagyon egyszerű imádság. Nem is nagyon mondok semmit, legfeljebb rövid kéréseket fogalmazok meg, vagy Uram, segíts, hogy be tudjam fogadni azt, hogy szeretsz, vagy annyira idegennek tűnik számomra, és olyan ellenállás van bennem, hogy ez nem létezik, hogy engem az Isten így szeret. Hát ki vagyok én, egy senki, és az Isten mégis így, Tehát jönnek ezek komoly kísértések tudnak lenni, de nem csak ilyen apró, valaki abba is hagyja itt az imádságot. És látszik, hogy itt nem is az volt az alapkérés, hogy mennyit imádkozok, hogy most érvényes vagy nem érvényes, ez nem buszjegy, hanem az alap, hogy amikor együtt vagyunk, az én Uram és Istenem, még én vagyok az ő teremtmény, az ő megváltott teremtmény, az Isten gyermek, a Szentlélek temploma, ki tudom-e pakolni magamból azt a sok hazugságot, ami az én rosszaságomról szól, és helyette befogadni az igazságot, amit az Isten mond rólam, és úgy, mint király gyermeként vagy leányként ott állni az Istennek az előtt, Isten előtt, és hogy ebben az állapotban hagyom magam, és ebben vagyok. Időnként érzem azt az ellenállást, hogy hú, ez ilyen kellemetlen, ez nem létezik, hogy igaz legyen. És hogyha valaki ezt látná, hogy most én mit gondolkodok, vagy az Isten hogyan néz rám, biztos mondaná, hogy Istenem, ez az ember gyönyörközte? Hát ha tudnád, hogy milyen. Hát ő pontosan tudja, hogy mi milyenek vagyunk, de ezek a lehúzó gondolatok nagyon erősek tudnak lenni, és ezzel meg kell harcolni, ez a lelki harc. De igazságba kapaszkodni, és kérni az Urat, hogy Uram, húzd ne lefelé mindenféle gondolat, de kérlek segíts, hogy itt veled tudjak maradni, és úgy tudjam élvezni a te szeretetedet. Ezt nem nevezem imádságnak, vagyis nem szoktuk annak nevezni, pedig már ez az. Vagy például, amikor az Isten színe elé állok, és amikor már volt róla szemlélődésre, amikor szemlélem őt, és el is mondom neki, hogy Uram, te hatalmas vagy. El sem tudom képzelni, milyen nagy vagy, aki a kozmosz teremtette, aki öröktől fogva van, aki számára nincs idő, múlt, jelen és jövő, hanem a valóságot egyszerre birtokolja. Uram, fel sem tudom fogni, de valami óriási valóság az, aki te vagy. Nem beszélve a te szeretetedről. És megint imádkoztam, de tulajdonképpen az Istenre tekintek, most nem is magammal foglalkozok, hogy most mire van szükségem, mit csináljak, milyen technika, hányszor kell mondani, érvényes, nem érvényes, hanem ránézek, és elkezdem nézni őt, hogy ki is ez az Isten. És hogy nézni az, hogy milyen hatalmas, aki ilyen világot létrehoz. És persze megállok, mert mindig itt a falak vannak, mert én csak végesbe tudok gondolkodni. Akkor az ő szeretetéről. De megint falakba ütközök, mert én csak így tudok gondolkodni. De mégis úgy tágítja a horizontomat, és így hajolok meg az Isten előtt, és mivel a lelkéletnek az alapja az alázatosság, így az ima életnek is az alapja az alázatosság, ami nem más, mint a helyes önismeret. Jól látom magamat. Egyrészt látom azt, hogy milyen kis emberke vagyok, kis teremtmény, másrészt, hogy ez a kis teremtmény az Isten számára legértékesebb, és ő gyönyörködik bennem is rajongva szeret. Ez a kettő együtt. És amikor így látom magamat, akkor már alázatos vagyok, mert jól látom magamat. És ez nem alázatoskodás, vagy ilyen alakoskodás, vagy bármi más, vagy rossz önképből fakadó valami, ami ugyancsak nem alázat, hanem az igazi alázat a helyes önismeret. És ez megint azt kell, hogy lássam az Isten a maga valóságában, az őt, az ő szeretetét, ahogy engem szeret a maga valóságában, és hogy még nem, azt, nem beszélünk még ima életről, még ezt a szót ki sem mondjuk, de ezek alapozzák meg azt, hogy amikor már később elmondok valamit, amikor elmondok konkrét imákat, előveszem az ima könyvet, hogy annak milyen gyökerei vannak, és az imám milyen talajba hull. Tehát a kontextus teremtem meg, például Avilai Nagyszentelizős nem is nagyon ír ilyen ima módszerekről. Szent Ignácban azt szeretjük, hogy ő konkrétan leírja a lelki gyakorlatos könyvben is ötféle imamódot említ, és pontosan leírva, mit kell tenni, hogyan kell előkészülni, mire kell gondolni, mit kell kérni, hogyan kell lezárni, minden pontosan le van írva, ezért is terjedt el részben, mert ez egy pontos leírás. Avilai Nagyszent Teréz nem ír le ilyeneket, pontosan imamódokat, hanem ő legtöbbet arról beszél, például a tökéletesség útjában, hogy hogyan kell magunkat előkészíteni az imára. Tehát amiről most én is beszélek, hogy még nem imádkoztam, de hogy vele vagyok, hogy ez a kapcsolat, ez az életemnek a lényege, a legnagyobb méltósága, ez a csúcs. amire egy ember eljuthat, meg amit az ember megtapasztalhat, hogy ennél nagyobb valóság már nincs a világon, és hogy én akarok az Urammal lenni, és örülni akarok saját magamnak, meg úgy látni azt, hogy milyen szép és milyen jó vagyok, hogy az Isten mennyire szeret engem. Vagy amikor ezt nem hiszem el, rádöbbenni arra is, hogy mennyire eltorzult már a helyes érzékem, mert magamot nagyon rossznak látom, az Istent meg büntetőnek, meg ilyen pálcát tartónak, és hogy gyakorlatilag már ezt nagyon elmásztam a valóságtól, és most ez eléggé fájdalmas, hogy eléggé fájdalmas visszatérni ehhez a részhez, hogy őt így lássam. Amikor csak egyszerűen vele vagyok, amikor nem akarok most külön mondani semmit, hanem csak a lényével akarok egyesülni, együtt lenni, szemlélni őt, hinni benne, és hogy ez adja meg a legmélyebb alapját az imádságnak, és persze ez a logikai elsőbség, de vele párhuzamosan pedig elkezdek imákat elmondani. De azt már lassabban, akár a mi atyánkat is, és rá gondolok azt, hogy most nem imádkozok sem hosszan, de elimádkozok majd egy mi atyánk imádságot, és hogy viszont ezt nagyon szép lassan mondom el, és hogy oda gondolok, hogy amikor azt mondom, hogy mi atyánk, akkor azt az Isten, aki édesapa, ezt hallja. És ő megszólítva érzi magát, és konkrétan tőlem. Nem azt, hogy sok embertől a világon engem észre se vesz, hanem konkrétan tőlem. És akkor mondom neki, hogy mi atyánk, vagyis, hogy drága édesapánk, többi minden más ember meg a testvérem. És szépen elkezdem mondani, és azzal a méltósággal, mintha király előtt állnék, és ott nem szélhámoskodok, meg beszélek össze-vissza, hanem egyfajta belső méltósággal, tiszta szívből, őszintén és megrendülve mondom el azt az imát, meg hozzá, amit még hozzáteszek, amit szeretnék elmondani az Istennek, és hiszem, hogy ő ezt hallja, nem csak hogy hallja, hanem velem van, ezeket befogadja, sőt, ő indított a Szentlélek által engemet, hogy elkezdjek imádkozni, és most az imádság a célba ért. És megint nem a sokon van a hangsúly, hanem ezzel a mély alapokon, és utána a kevéssel, de az minőségi módon, és úgy, hogy egy kapcsolatban gondolkodom, és a kapcsolat növekszik. Kapcsolat nélkül eléggé el tud torzulni például a lelki életünk. Gondoljuk a farizeusoknak is az életére, akik mindent megtettek, gyakorlatilag a vallási törvényeket pontosan. A farizeus és a vámos történetében a farizeus még dicsekszik is, és elmondja, hogy a törvény előírta, hogy melyik mentából, miből, mennyit kell leadni, és én a többszörösét adom. Mert ez a jó vagyok, ez a fajta gőg, meg hiúság, ami benne van, ebben az ember az emberben, tehát ők mindent megtettek, csak a lényeget nem élték meg, meg magát a kapcsolatot, amire minden irányul, és az ad életet, abban van a szeretett tapasztalat, az engem engedni növekedni is, hogy tudjak növekedni, és amikor ez kimaradt, vallásosak voltak, meg hittek is ők, mert tudták, hogy van Isten, meg amit mondott, tehát hogy nem így rossz emberek ők, de valahogy a lényeg kimaradt az életükből. És ezért is fontos, amikor imádkozom, a lényeg az mindenképpen meglegyen, a többit megálltam, majd mondom valahogy, és akkor próbálom imádkozni, de az együttlét azt mindenképpen akarom. És ezt úgy is meg lehet élni, akár még reggel vagy este egy konkrét imában, meg úgy is, hogy például most kicsit van egy kis időm, leülök, és akkor arra gondolok, hogy mit, ott van a szeretteim egyik óvodába, iskolába, a férjem, feleségem dolgozik, én itt vagyok, és hogy most az Úr az Isten most itt van velem, néz engem is, gyönyörködik bennem, de a családomban is. És egyszerűen csak köszöntöm őt, hogy áldott légy mennyei atyám, vagy áldott légy atya, fiú és szent lélek. És hálás vagyok nagyon, hogy ilyen szeretettel vagy irántunk, és hogy ilyen gyöngéden törődsz velünk. És utána nem is mondok már semmit, ebben az állapotban vagyok, kicsit hagyom és tovább lépek. Nem mondtam valami nagy imákat. Megint ez az érvényesség, hogy most érvényes volt, tehát nincs ilyen kategória, viszont egy nagyon mély, őszinte megszólítás, hagytam, hogy az Isten megérintsen, utána ez beépül az életemben, és közben utána megyek tovább, és teszek, veszek meg mindent, amit fontos, azokat elkezdem teljesíteni. És megint visszatérve a katekézisnek a mondatára, az imádság az az Istennek az ajándéka. A szamarai asszonynak mondja Jézus, ha ismernéd Isten ajándékát, és azt, aki mondja neked. És hát, ha a műsoridőnk most már lejárt, én ebben a bevezetőben erre szerettem volna felhívni a kedves rádióhallgatók figyelmét, hogy most ne az imákat többet, kevesebbet mit mondjak, hanem most ilyen szempontból közelítsük meg. Kapcsolatról, szeretett kapcsolatról, szeretett kapcsolatban mindig növekedni kell, abban vannak kihívások, vannak nehéz szakaszok, ott a szeretetnek az áldozata, de mindenképpen én is sokat növekedem emberségemben, hitemben, a személyiségemben, érzelmeimben, ha mély kapcsolataim vannak, és ugyanígy mély kapcsolatom van az Istennel is. Tehát több, mint hogy valamit kérek, vagy elmondok, hanem az egész személyiségemet meghatározza, és a lényeg, hogy az Istennel vagyok, átjárja az egész életemet, és ezt minél többet tudatosítom. Talán így este nehéz volt ez a szöveg, amit mondtam, meg sok mindent el akartam mondani, tehát nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk ragadni ennek a lényegét, és hogy most az alapokat kezdem újraértékelni, nem magát az imádságot konkrétan, és új alapokra helyezem, és talán amit felépítek rá, jobban fog működni, több örömet, a szeretett tapasztalatot, meg több bizalomra vezet el. Hát így kívánok mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus.
És nem tudom, hogy hol tegyem le terhemet. Segíts Istenem, nem maradt más nekem, csak te vagy reményem. Bocsásd meg bűneim, és adj békét nekem, adj szabadulást, adj kérlek gyógyulást a szívemnek, hogy örülhessek végre te benned. Eddig, Uram, téged nem kerestelek, nem hittem én, hogy megmenthetsz te engemet. Nézd most, Atyám, íme elhiszem, hogy rám vársz, régóta már tudod életem megoldását. Atyám, íme elhiszem, hogy rám vársz, régóta már tudod életem megoldását. Atyám, íme elhiszem, hogy rám válsz, régóta már tudod életem megoldását.